estét kívánok, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Önöket a Mindentudás Egyetemek Klub első őszi rendezvényén, mind Önöket, mind meghívott előadóinkat, akiknek köszönöm ezúton is, hogy elfogadták meghívásunkat. Engedjék meg, hogy mielőtt a beszélgetés elkezdődik, néhány szó szóljak Önöknek arról, a rendezvény sorozatról, amelynek nyitó alkalma ez a mostani, nevezetesen a Mindentudás Egyetemek Klub programjairól. Önök talán tudják, hogy a Mindentudás Egyeteme eredetileg egy előadás sorozatként indult 2 évvel ezelőtt, 2002 őszén, amelyben a Magyar Tudományos Akadémia, a MATÁV és az Accelero Internet részvénytársaság közös programjaként a legkorszerűbb tudományos eredményeket, a tudomány legaktuálisabb kérdéseit a legkiválóbb magyar tudósok közreműködésével szerettük volna bemutatni az érdeklődő közönségnek. A programot eredetileg 3 szemeszterre terveztük, de szerencsére jó részt önöknek, a közönségnek köszönhetően, az önök érdeklődésének és pozitív visszajelzésének a hatására úgy döntöttek a program alapítói, hogy folytatják magát a eredetileg, ahogyan említettem, 3 szemeszterre tervezett programot, és most már az 5. szemeszter indult el a Mindentudás Egyeteme előadás sorozatának a keretében. Ugyanakkor az idei évben, tavasszal elindítottunk egy új kezdeményezést, amely a Mindentudás Egyeteme klubja nevet kapta. Egy olyan alkalom sorozatot próbáltunk megkomponálni, ahol a hagyományos Mindentudás Egyeteme előadásokhoz képest, tehát amikor egy előadó az előadását megtartva bemutatott valamit, egy kötetlenebb, a közönség és a vita számára nagyobb teret adó formát is meg tudunk honosítani. Ezért már tavasszal volt néhány ilyen alkalmunk, illetve nyáron az A38-as hajón tudomány és művészet témakörében tartottunk 4 ilyen beszélgetést. Ezt a kezdeményezést folytatjuk idén ősszel is, mégpedig 2 helyszínen. Folytatjuk tovább az A38-as hajón a programsorozatot, és egy új helyszínnel is bővültünk, nevezetesen ebben a csodálatos épületben, ebben az új Magyar Múzeum ügynek, ebben az új büszkeségében, a Természettudományi Múzeumban tartunk néhány alkalmat, és ennek ez az első rendezvénye. Stílszerűen, nem véletlenül jöttünk a múzeumba, a múzeum ügyről fogunk beszélni. És engedjék meg, hogy ennek kapcsán bemutassam Önöknek a beszélgetés résztvevőit. Ülésrendben tetszik Bán László urat, aki a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkára, illetve december 1-től, hogy a témához még jobban közelítsünk, a Szépművészeti Múzeumnak kinevezett igazgatója. Vásárhelyi Tamás úr, aki a házigazdánk, ennek az intézménynek a főigazgató helyettese. György Péter úr, az ELTE esztétika tanszékének egyetemi docense, aki egyfelől a múzeum ügynek teoretikusa, majd sűrűn fogunk valószínűleg hivatkozni az ő műveire, másfelől azért is ül itt, és ezt el kell önöknek mondanom, mert hogy a Mindentudás Egyetemének egyik kezdeményezője, tehát mindenféleképpen helyes is, hogy amikor arról az alapgondolatról beszélünk, hogy tudomány, tudásátadás múzeum, akkor az ő gondolatait is meghallgassuk. Varga Benedek, aki az Orvostörténeti Múzeumnak a főigazgató helyettese, és Kaján Imre úr, aki az Esztergomi Duna Múzeumnak az igazgatója. Ők lesznek a beszélgetés résztvevői, illetve természetesen önöknek is lehetőségük lesz kérdéseikkel, észrevételeikkel bekapcsolódni. A beszélgetés rendje a következő. Vásárhelyi Tamás úr egy prezentációt tart számunkra, egy előadást, amely előadás után meghívott vendégeink erre reagálnak, egy panelbeszélgetést folytatnak, majd pedig az önök kérdéseit, észrevételeit várjuk. Főigazgató helyettes úr, várjuk az előadását.
Tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy a házigazda jogán sok szeretettel üdvözöljem önöket a Magyar Természettudományi Múzeum most megnyílt gyönyörű új épületében, magánemberként is és ennek a sorozatnak a résztvevőjeként is. Miután az időm nagyon meg van szabva, kérem tekintség úgy, hogy ez nem tartozott az előadáshoz, az csak most kezdődik. A témánk a múzeum a 21. századi ismeretszerzés színhelye. És hiába a 21. század, hogyha a múzeumról gondolkodunk, akkor muszáj az időről, a történelmről, a múltról is gondolkodnunk, mert ez valahogy az embereknek a közgondolkodásában a múzeummal összefonódik. Szeretném az előadás során nagyon röviden végigkísérni a múzeumok fejlődését a 18. századtól a mai napig, hogy az ismeret átadásnak a különböző módozatait vagy kultúráit egy picit felvillantsam. A 18. században múzeumok nem igen léteztek még, általában magángyűjtemények, egyházi gyűjtemények voltak, vagy egyetemi szertárak, ezek voltak a gyűjtemények, és a természetrajzi területen, amire nyilván többször ki fogok térni, a különlegességek, a kuriózumok voltak azok, amelyeket gyűjtöttek emberek, néha nem is tudták, hogy mi az, néha mitikus tartalommal voltak ezek feltöltve, és ezekből váltak aztán lassan közgyűjtemények. Erre a fázisra nagyon jó példa a nagyegyenlődi Bethlen Gábor kollégiumnak a ma is látható kiállítása, fényképen látszik, hogy ez egy most készült felvétel, egy természetrajzi múzeum kiállításán szerencsétlen torszülött emberek láthatók az állatok preparátumai között a szekrényben. A 19. század a szellemiségben is és a természetrajzban Linné nyomán is a rend, a rendszer megtalálása, keresése, bemutatása jegyében telt. A múzeumok ehhez alkalmazkodtak, és ha megnézzük például ezt a 19. századi ásványtani kiállítást, ez a Nemzeti Múzeum kiállítása volt. Ezen a képen egy pillanat alatt látszik, hogy itt semmi más nem lehet bemutatni, mint az ásványok rendszerét. Ez egy tipikus, klasszikus, szisztematikai kiállítás. A Linné-féle rendszer annyira jó volt, hogy a mai napig ez szerint a rendszer szerint őrzik a biológiai gyűjteményeket a múzeumokban. De nem csak a kiállítások próbálták a rendet valahogyan bemutatni, vagy akár súlykolni is, hanem a múzeumépületek is nagyon gyakran a nyugalmat, a megállapodottságot, a szilárdságot, a mozdíthatatlanságot sugallták megjelenésükkel. Ez itt a mi nemzeti múzeumunk, ami természetesen később épült. 1802-ben jött létre Széchenyi Ferenc adománya alapján, aki egy, és ezt így írták le, közművelődési tudományos központot hozott létre. Figyelem, a közművelődés szó a tudományos szó előtt van. A magyar, mai magyar múzeológiában biztosan mögé kerül, a múzeumok tevékenységi rangsorában általában hátra szokott kerülni. Ennek a múzeumnak ennek hatalmas nagy szerepe volt abban a korban. Itt látható Európa térkép ebben az időben. Látjuk, hogy a Habsburg birodalom részeként Magyarország Európa egyik legnagyobb területű országa volt, és szintén a felvilágosultság eszméjével együtt a nemzeti érzés terjedt, és ennek az egyik szülötte lehetett a Nemzeti, vagy volt a Nemzeti Múzeum, és egyben az egyik támasza is volt a nemzetállam kialakulásának. Hihetetlen nagy identitás tudatot, támaszt jelenthetett abban a korban, és egyben haszonélvezője is volt a múzeum ennek, mert ahogy megalakult, a megjelenő polgárság lehetősége szerint igyekezett adományokkal támogatni. Itt van egy tipikus adomány a 19. század közepéről, egy kétfejű bárány, szegény. Ez a kuriózumok, tehát egy évszázaddal korábbi kornak a tipikus múzeumi tárgya, de az illető úgy gondolta, hogy a múzeumban ez való, és ezt akkor adta. A nagy századforduló idején, a 19.-20. századfordulóján Magyarországon már számos múzeum létezett, ugye Magyarország kicsit nagyobb volt, és több olyan múzeum, ami közadakozásból jött létre. Ennek egy nagyon szép példája a Szegedi Múzeum, aminek a homlokzatára ki is van írva az a szó, hogy a közművelődésnek. A Szegedi Közművelődési Egylet alapított ezt a múzeumot, ők szedték össze a pénzt, amiből felépítették az épületet, és nyilvánvaló akkor, hogy a közösség számára ez egy fontos ismeretszerzési, közös gyűjtemény volt és ismeretszerzési hely. A kiegyezés utáni hihetetlen mértékben fejlődő ország lakossága úgy érezte, hogy Magyarországnak részt kell vállalni a világ megismeréséből és leírásából, és ennek érdekében és hazafias felbuzdulásból számos nagyon gazdag expedíció, magánexpedíció, számos állami pénzen indult expedíció, és még magánpénz nélkül iszonyatos szegényen 7 évig folytatott expedíció is gyarapította a magyarországi gyűjteményeket. Én itt direkt olyan neveket soroltam föl, akik a mi természetrajzi múzeumunkat, vagy természettudományos múzeumunkat is gyarapították, de más múzeumok is úgy tekinthetnek rájuk, mint alapítókra. Ez a fajta mentalitás, hogy mi világméretekben gondolkodunk, globálisan gondolkodunk, ez megmaradt a Trianon után is, sőt megmaradt a II. Világháború utáni politikai bezártság és anyagi nehézség időszakában is, és itt három nevet soroltam föl, akiknek azt köszönhetjük, hogy az elmúlt néhány évtizedben Magyarországon kívüli területekről vagy más földrészekről hihetetlen értékes anyagokkal gyarapodott a Természettudományi Múzeum. Vannak még mások is, sokan vannak ilyenek, szerencsére élnek, és őket nem akartam felsorolni. Ebben a korban elérkezünk már a múzeumoknak és a közgondolkodásnak egy sokkal fejlettebb stádiumába, ez részben a kapitalizmus kialakulásával, a szabad versennyel kapcsolatos, részben azután később a környezetvédelmi gondolattal, hogy az ökológia majd a rendszer szemlélet, a holizmus megjelenik a múzeumok gyűjteményezésében is, a kutatásaiban is és a kiállításaiban is. Létrejöttek tehát a 20. század végére a nagy magyar múzeumok és a kisebb magyar múzeumok egy olyan múzeumi körkép, amely kb. 800 intézményt foglal magába. És azt szoktuk mondani Magyarországon, hogy a múzeumoknak hármas feladata van, a gyűjtés, a kutatás és a bemutatás. Hát nézzük meg, hogy a 21. században hány is az a három. A gyűjtés önmagában nem állhat meg, mert hiszen a gyűjteményt kezelni kell, azt meg kell őrizni, azt restaurálni kell, konzerválni kell, és például a mi esetünkben még élő állapotban, szaporodóképes állapotban megőrzött élőlényeknek a génbankszerű őrzésére is szükség lehet. A kutatás néha a gyűjtéssel kezdődik. Ezen a karikatúrán Kaszab Zoltánt látjuk, a múzeum hihetetlen munkabírású főigazgatóját és bogárgyűjtőjét, és látjuk itt a soron, hogy mennyi mindent kell még csinálni a múzeumoknak a kutatómunka részeként, különböző szakértői munkákat, különböző nem múzeumi jellegű kutatásokat, mint például a környezetvédelmi monitoring. Nyilván a többi múzeum, a régészeti múzeumok nagyon jól tudják, hogy mit jelent a leletmentés, és így tovább. És a harmadik alapvető funkció, a bemutatás, az, amelyik talán a legnagyobb mértékben bővült az utóbbi egy-két évtizedben, nyilvánvalóan a szabadidőpiacnak, a fogyasztói társadalom értékrendjének a elterjedése következtében. Látjuk itt a hosszú listát. Azaz, ha elgondolkozunk rajta, hogy hány a három, kiderül, hogy ez 10-nél biztosan több, és ha nem egy gyors lista lenne, akkor lehet, hogy még hosszabb is lehetne. A múzeumok Magyarországon, de a világon mindenütt sokkal több féle tevékenységet folytatnak, mint ami a nagy közönség elé kerül, sokkal többet jelentenek, mint csak a kiállítás. És sokkal, és nagyon-nagyon fontos ismeretátadó szerepük van a színfalak mögött is. Ha mostanában modern múzeumról beszélgetünk vagy írunk, egy éven belül három olyan könyv jelent meg Magyarországon, ami a múzeumok egészéről akar valamit mondani. György Péternek a könyve, Fejős Zoltánnak a könyve, illetve Sinkó Istvánnal a mi könyvünk. Akkor ezeket a témákat, amiket felsoroltam, egyszerűen nem lehet kikerülni. Ma Magyarországon egyre inkább beszélünk ezekről a nemzetközi szakirodalomban állandóan és már unalomig emlegetett dolgokról. Én most az egészről rendszer szemléletűen zanzásítva fogok természetesen csak beszélni, mert nem lesz rá idő. Milyen volt a 19. században egy klasszikus múzeumi kiállítás? Milyen volt a régi, az ősi múzeumi élmény? Volt egy csarnok, volt egy templom, ahol autentikus tárgyak voltak kitéve, és azokat a tudósokat, akik ezeket kirakták, tudományos szempontok szerint, a saját szempontjaik szerint, nem nagyon érdekelte, hogy a közönség ezt érti vagy nem érti. Nem volt annyira fontos maga az a társaság, aki a kiállításokban megjelenik. A Ludovika Akadémia épülete így nézett ki a 19. században, és talán látszik, így nézett ki az a közönség, amelyik a 19. században a múzeumokat látogatta. Vagy éppen nem látogatta, mert nem neki készültek a kiállítások. Most azonban egy egészen másfajta közönség van a világon mindenütt, és Magyarországon is. A különbség azt hiszem, hogy jól látszik. Ha most valaki ide jön a Természettudományi Múzeumba, és az egyszerűség kedvére magunkról beszélek, de számos ilyen múzeum van már Magyarországon, akkor rengetegféle élmény között keresgélhet, vagy válogathat, vagy rengetegféle élménnyel öntik nyakon, és mellesleg jelen van a templom, ugye ez azért nem egy annyira komor épület, de mégiscsak valami nagyon markáns építmény, és jelen van a társaság is, jelen esetben például önök, de a kiállításokban is nagyon fontos, hogy jelen legyenek jó számban. Az emberek akkor érzik jól magukat, ha más is ott van. Ezekből az élményekből én kettőt lilával jelöltem meg, ezekről kicsit több szó lesz az alábbiakban. Miért? Nagyon fontos a múzeumi élményben a fizikális észlelés, a fizikális tapasztalat. Az aktív, az érintés az az érzékszerveink közül talán a legfontosabb, a szem szolgáltatja a legtöbb információt, de az érzékelésünk, a tapintásunk fölülírja még a szemnek az információt is. Gondoljunk arra, neki megyünk egy üvegajtónak, akkor azonnal elhisszük, hogy ott az üvegajtó, ha nem is láttuk. Az érintés egy aktív folyamat, amikor az ujjunkkal valamihez hozzányúlunk, úgy tudjuk tapintani a felületet, hogy mozgatjuk az ujjunkat. És ilyenkor a bőrben lévő mechanoreceptorok által közvetített érzetek és az izmok között lévő proprioceptorok által közvetített érzetek az agyban összeadódnak, kombinálódnak, de nem csak egymással, hogy a felületet érzékeljük, hanem az agy más területeivel is, amiről a következő táblázat árulkodik. Egy kísérletnek az eredménye ez. Azt vizsgálták, hogy egy bizonyos ismeretanyagot két nap múlva az ismeretanyagot befogadott személyek mennyire tudnak visszamondani, mennyire emlékeznek belőle. Ha ezt az ismeretanyagot olvasták, akkor 10%-ra emlékeztek átlagosan, ha hallották 20%-ra, és így tovább, és 90% volt az emlékezet szintje akkor, hogyha ők beszéltek erről a dologról, tehát aktívan, szellemére aktívan részt vettek benne, és a kezükkel, a testükkel valamit csinálni kellett. Tehát fizikai érzékelés is hozzájárult a tapasztalatszerzéshez, az ismeretszerzéshez. Egyszerűen úgy szoktuk mondani, hogy tanulni ésszel, szívvel, kézzel kell. Minden jó pedagógus ezt így tudja. A neveléstudomány egy kicsit szakszerűbben úgy mondja ezt, hogy a tanulásnak kognitív, affektív és motorikus módjai vannak, megfelel a két sor egymásnak. Egy jó múzeumi tanulási szituációban mind a háromra kínálunk lehetőséget. Néha sok beszédnél többet mond egy kép. Ezen a képen látunk egy csapat gyereket, akik a krokodilnak, a természetbúvár termében készült a felvétel, a krokodil szájába dugják be az ujjukat és próbálgatják az ujját, a fogainak a hegyességét. Nyilvánvaló, egy gyerektől ehhez még bátorság is kell, és nyilván feldobta őket az élmény, látjuk, hogy milyen jól érzik magukat. Ők tényleg itt szívvel, ésszel, kézzel tanulnak, és ott van az a kisfiú, aki kiszorult ebből, aki szegény, nem tud részt venni ebben a közös örömben, de azért ő is ésszel nyilván tanul, és a keze rajta van a krokodilon, mert a tapintás az ő számára is fontos. Itt vagyunk, kérem, a 21. században, elérkeztünk ennek a kis fejlődési sornak a végére, ahol találkozunk a múzeumi élménnyel, találkozunk az edutainment fogalmával, azaz az edukáció és az entertainment, az oktatás és a szórakozásnak a keverékével. Én szándékosan nem beszélek az infotainmentről, mert azt gondolom, hogy itt ülnek az asztalok mögött olyan, akik sokkal autentikusabbak arra, hogy erről beszéljenek. Csak megemlítek egy esetet, ami a Manchesteri Természettudományi Múzeumban történt egy évvel ezelőtt. Egy gyerekcsoportnak behoztak egy hermelint. Itt van egy gyűjteményből való, ez nem egy kiállítási hermelin, és az egyik gyerek felkiáltott, hogy jé, jaj, de jó jegesmedve. Ez a gyerek soha életében nem látott a tévéképernyőnél nagyobb jegesmedvét, ezért el se tudta képzelni, hogy egy jegesmedve ekkora, mint amit most itt látnak. Szóval azt gondolom, hogy jó dolog a digitális megközelítés, de azért a természetes közelséget semmi sem tudja pótolni. Ennek a grafikonnak az alján fehér színnel azok a szavak vannak feltüntetve, azok a fogalmak, amiket a múzeumok kínáltak ennek a fejlődésnek a során a látogatóik számára. Először csak volt a látogatás, nézelődés, azután jött a tapasztalat, az utóbbi években, egy-két évtizedben az interaktív kiállítások váltak általánossá, nem csak a természettudomány területén, hanem gondoljunk a mobil szobrokra, a művészeti múzeumokban is, és ma már egyre több múzeum a részvétel lehetőségét kínálja. Miért fontos a részvétel? Erre engedjék meg, hogy Tabi Lászlónak egy humoreszkéből idézek, abból az időből az idősebbek emlékeznek, amikor a fővárosi villamos üzemi vállalat megszüntette az átszállójegyet, vonaljegylet, és megszüntette a lyukasztót. Mit csináljanak a lyukasztókkal? Odaadták az óvodáknak, játszanak vele az óvodások kalauzost. És azt írja Tabi, hogy ez egy óriási hiba, mert az óvodás nem lyukasztóval akar játszani, ő kalauzt akar játszani. De ha a kalauz nem lyukaszt, akkor az óvodás miért lyukasztana? Szóval azt gondolom, hogy ez a kis minta történet vagy példabeszéd, ez felnőttekre is érvényes, mert tapasztaljuk, hogy amikor valamilyen jó együttlétet kínálunk föl, egy esti nyitvatartást, egy nappali foglalkozást a vendégeinknek, legyenek gyerekek, felnőttek, nem rólad van szó, helyettes államtitkárok, nagyszerűen szoktak szórakozni. A Természettudományi Múzeum ezen épületének megnyitója utáni napon készült ez a két felvétel. Látjuk, hogy a közönség az élményt, egy egzotikus élményt nagyon jól fogad, és látjuk, hogy a különleges kiállításokat, amik itt, ezt a korallzátony, a gyerekek egészen máshogy fogadják be, mint a hagyományos kiállítási szituációban. Ennyi lett volna, amit én a 21. századi ismeretátadásról akartam mondani, és engedjék meg, hogy még egy rövid kitérőt tegyek, ami szintén ehhez a korhoz tartozik, a hozzáférés kérdés. Ez megkerülhetetlen megint a világban, rengeteget beszélnek róla, és nálunk is egyre többet. Ez a grafikon a magyarországi múzeumok látogatottságának, az összes magyar múzeum éves látogatottságát mutatja, ez a 60-as évektől napjainkig. Látjuk, hogy a 60-as évektől egy nagyon erős felfutás volt a látogatottságban. Az olajválság idején ez megtört, és egy kicsit lassabb mértékben folyt tovább, ennek nyilván többféle módon ható gazdasági okai voltak, és a rendszerváltás idején pedig drasztikusan elkezdett csökkenni, meredeken zuhanni kezdett. Nem hiszem, hogy ennek politikai okai vannak, de azért ezzel az időszakra esik az, amikor szabadon lehetett külföldre utazni, és a hihetetlen nagy vetélytársaknak a kiállításaival találkozni, amikor a kulturális piac hihetetlenül megnőtt, a kínálat nagyon nagy lett, amikor hát a múzeumok anyagi ellátottsága egyáltalán nem lett jobb, nem lett fényesebb, és úgy látszik, nem tudtunk lépést tartani a fejlődésre. Az utóbbi néhány évben nagyon komoly, nagyon erős kormányzati támogatásokat kap az a folyamat, hogy a múzeumok a nyilvánosság számára nyissanak, hogy a közösség jobban hozzáférjen a saját kulturális örökségéhez. Itt egy felsorolás 2001 óta, ez kormányzatokon átívelő folyamat. Számos segítséget kaptak a látogatók, hogy könnyebben vagy ingyen juthassanak be, és számos segítséget kaptak a múzeumok, hogy jobb, látogatóbarátabb, érthetőbb kiállítást készítsenek. És ehhez az egészhez ez nyilvánvalóan abszolút pozitív folyamat, hiszen ez egy nagyon jó dolog, de egy kommentár részemről tartozik, hogy ez egy nagyon jó dolog, de hogyha az a 7% jár Magyarországon múzeumban, aki most jelen pillanatban Magyarországon rendszeres múzeumlátogató, és ezt a kört nem tudjuk kibővíteni mondjuk 30-ra, mint Hollandiában, vagy 80-ra, mint más európai országokban, egyes országokban, akkor az történik, hogy a közpénzeknek sokkal nagyobb részét ugyanaz a szűk réteg fogja a kultúra fogyasztásra fordítani. És azt gondolom, hogy minden múzeumnak dolga az, hogy ezen gondolkodjon, és próbálja meg azt, hogy minél szélesebb réteget hozzon be a kiállításaiba. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük. Köszönöm Vásárhelyi Tamás előadását, és amikor György Pétert megkérem, hogy pár szóval csatlakozzon ehhez, azért hadd vessek fel valamit stílszerű, hogy visszautalok a könyvedre, hiszen annak az apropóját egy nagyon hasonló esemény adta csak pár ezer kilométerrel odébb, hogy a New York-i természettörténeti múzeumnak ennek a múzeumnak éppen egy új épület szárnyát adták akkor át, ha jól olvastam a könyvedben, és amikor elkezdtél ezzel alaposabban, mélyebben foglalkozni. Ebben a könyvben, ugye ennek a címe az Eltörölt hely, a múzeum. Vizsgálod ennek az egész múzeum ügynek az átalakulását. Az erre érkezett kritikákból, illetve hozzászólásokból a múzeumi szakma néhány képviselője hol borulátónak, hol túl derülátónak ábrázol téged. Néhány nappal ezelőtt megjelent cikkedben azt írtad, hogy Európában a múzeumi kultúra az virágzik. Hogy látod ezt ennek a fényében, a Magyar Múzeum ügyet? Egyáltalán azt a kérdést, hogy múzeum és ennek az elméleti teoretikus háttere miképpen fogalmazódott át?
Köszönöm. A könyvemről nem szeretném beszélni, de hadd kérdezek valamit, remélem az önök érdeklődését is.
Senki nem hall sem.
Aha. Hadd kérdezzek valamit, az én érdeklődésemet rettenetesen felkeltette ez a Hermelin, és nem bírom ki, Tamás, hogy ne kérdezzem meg, hogy te azt mondtad, hogy megfoghatom?
Igen.
Te azt mondtad, hogy ez egy gyűjteményi Hermelin, és nem kiállítás.
Igen.
Ez azt jelenti, hogy így van annak a kis lábai, tehát onnan tudod, hogy gyűjteményi, hogy így egyszerűen csak így ide van rakva, vagy? Tehát nincsen pozícióba állítva nekem?
Igen. Ez egy úgynevezett bőrbe tömött hermelin, ez a szakkifejezés. Úgy van elhelyezve, hogy a lehető legkisebb sérüléssel a lehető legkisebb helyen tudjuk tárolni, és nyilván ilyen formájában csak tudományos kutatást szolgál.
Megemelnéd, hogy hátul is látható.
Íme egy gyűjteményi hermelin.
És
abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy fölkínálhatom, hogy bármikor nyitvatartás időben nézzék meg, a lovardában van kitömött jegesmedve is, és kitömött hermen is, lehet látni, hogy milyenek, amikor élnek.
Hát jó, gondolom nem csak engem érdekel, legalábbis ne haragudjon, de nem bírtam ki, hát először láttam gyűjteményi hermelint. Valóban csak két dologra szeretnék beszélni nagyon röviden, ami kötődik a Tamás nagyszerű előadásához. Az egyik, hogy a természettudományi múzeumok azok megkülönböztetett, kivételezett helyzetben vannak én szerintem a 19. századtól fogva, mert az elrendezettség mögötti tudományfilozófia az tulajdonképpen hát működik, mondjuk a Linnétől vagy a Darwintól fogva folyamatosan. Ez ugye az egyéb, és az antropológiai, a művészettörténeti, a nemzeti reprezentáció bemutató szép művészeti múzeumok esetében nem ilyen evidens, és ebből sok baj van, illetve sok örömforrása, hogyha tetszik, de legalábbis az a 19. századi elrendezettségi élmény, ami a múzeumok egy bizonyos értelemben nagy klasszikus korszakát megszülték, hát mondjuk így, hogy annak én szerintem leáldozott. És szerte a világon azt tapasztaljuk, hogy nagy, hatalmas tradícióval rendelkező múzeumok őrült erővel próbálják ebben az értelemben átrendezni, újra definiálni magukat, hol nagyon nyilvánvaló kényszerek eredményeként, hol nem olyan nagyon nyilvánvaló kényszerek eredményeként, tehát úgy értem, hogy rendszerváltozások azok például arra szoktak kényszeríteni múzeumokat, hogy át kelljen írni a történelmüket, és hát annak kell látszani a múzeumban, de tényleg ez csak az egyik dolog. Szerintem ez követhető. De van egy másik dolog, amit érdemes lenne talán itt felvetni, ami szerintem sokkal figyelemre méltóbb, vagy mondjuk több embernek az érdeklődését kiválthatja. Ez a múzeum és a pénz viszonya, ami szorosan összefügg egyrészt azzal, amit te mondtál. Ugye csak zárjában mondanám, hogy ugyanilyen grafikonokat szoktak mutogatni az olvasáskutatók, a filmszínház látogatók, tehát tulajdonképpen, hogyha majd elmúlik egy 20-40-50 év, akkor az a vicces helyzet fog lenni, hogy a Kádár korszak, mint a 20. századi magas kultúra aranykora fog elénk állni. De hát ez így van a történelemben, mindig a régi zsarnokot nem gyűlölik, tehát a harmadik Napóleonról senki nem szokott személyesen örjöngve nyilatkozni. Mondjuk a múzeumi kultúra és a harmadik Napóleon viszonyáról, meg pozitív értelemben adandó alkalommal igen. A pénz az a következő képenség, és gondoltam, hogy egy illusztrációt hoznék önöknek, hát így szóban egy példát. Fölteszem, sokan ismerik a Guggenheim Múzeumnak a történetét, amelyik ugye egy Peggy Guggenheim nevű, hogy mondjam, ismert gyűjtőnek az ő hagyománya, akik például ugye látták mindenféle Picasso kalandjai, mindez, szóval tekintsünk ettől. Egy ismert hölgyről van szó. Ez a múzeum utána ugye mindenféle alakváltozásokon, meg az gyűjteménynek egy hosszú története van, de tulajdonképpen ugye 1959-től, a 60-as évek elejétől New York városában áll ugye egy Frank Lloyd Wright által tervezett nagyon szép és nagyon nemes épület, ugye az a bizonyos első számú Guggenheim Múzeum, amelyik szert tett egy fantasztikus gyűjteményre, és úgy tűnt, hogy az idők végezetéig ez lesz a világ egyik legjobb múzeuma. Nagyon sokféle oknál fogva ma a következőképpen nézünk ki. Van egy Guggenheim Múzeum Bilbaóban, amelyet ugye egy Frank Gehry nevű úr épített, és tulajdonképpen mintha megváltoztatta volna Bilbao és gazdasági környékének gyakorlatilag az életét egyszer s mindenkorra. Ez egész egyébként összefügg a úgy szól az ő neve egyébként a Kern neve, hogy a Guggenheim Múzeum Worldwide igazgatója, ami hát nagyon pimasz dolog, tehát tulajdonképpen ő egy egyeduralkodó ebben az értelemben. Ugyanez az úr utána rábeszélte az Ermitás Múzeumot arra, hogy milyen nemes idea lenne Las Vegasban, egy szállodában berendezni egy új múzeumot, és ott is van a Las Vegas Ermitás, amelyik egy kicsivel már furcsább érzést kelt az emberben. Legalábbis az Ermitás van olyan jó múzeum egyébként, hogy adandóakkal még azt is mondhatta volna, ha már itt tartunk a gyűjtemények eredetiségét és nagyságát illetően a Guggenheimnek, hogy hát ki vagy te. De ugye az oroszok nagyon rossz állapotban voltak gazdaságilag, tehát egész egyszerűen boldogan megragadták ezt a lehetőséget, hogy Las Vegasban a Hotel Bellagio mellett, hol motorbicikli kiállítások, hol Andy Warholok mellett, tulajdonképpen az Ermitás fantasztikus kincsei láthatóak. Aztán ugye szó esett arról, hogy Rio de Janeiro-ban is elkészül a Jean Nouvel nevű kiváló francia építész tervezésében egy új Guggenheim Múzeum, itt 80 millió dollárral kezdődött a dolog, 250 millió dollárnál úgy tűnik, hogy a Riói tanács elunta ezt a dolgot, mert a Jean Nouvel azt ígérte nekik, hogy ez lesz a világ első tenger alatti múzeuma. Ami önmagában véve, tehát az a Hadid nevű kiváló iraki származású építésznőt rábeszélték arra, hogy tervezzék meg, milyen szép ötlet lenne, ugye a Guggenheim Tajvan, ami ugye természetesen Tajvannak egy Kína ellenes politikai akciója, ez még konstrukció alatt van, ez mindegy 280 millió dolláros beruházás. Hát van a Salzburg, ugye, és van Berlin, a Deutsche Banknak az épülete. És tulajdonképpen ez egy nagyon furcsa dolog, mert hát ennyi kép nincs, hogy nagyon enyhén fejezzem ki magam, és a Guggenheim Múzeum ugyan hát válságokon keresztül, ja most mellékesen a New Yorkit is azért újra építik oda, van ez meg az. És tulajdonképpen az a Hollein Salzburg, igen, bocsánat. Az a furcsaság van meg, hogy én szerintem ez azért nagyon érdekes talmese, mert a Guggenheim olyan lett, mint egy brand, hogy így fejezem ki magam, mint egy ilyen jól ismert márka, mellékesen egyszer a Soho Guggenheim is volt, az megbukott, mert kiderült, hogy nem tud működni. És az a furcsaság van meg, hogy ez egész egyre inkább emlékeztet engem arra, hogy egy Michael Eisner nevű úr, ugye, aki ennek az úrnak egyébként jó ismerőse, építi ugye a Disneylandeket sorra ezen a világon. És én lassan itt így be is fejezném, én szerintem ez egy nagyon figyelemre méltó szenárió, és főképp abból a szempontból, amit a Tamás mondott, hogy hogyan lehet elérni azt, mert ő aztán eléri, hogy 40-50% beballagjon ezekbe a múzeumokba. Ezek fantasztikus sikertörténetek, amikor létrejönnek. Ugye úgy volt, hogy Pesten is megpróbálkoztunk ebbe a láncolatba a divatcsarnokra beólálkodni, de hát kiderült, hogy most éppen nem jókor jöttünk, mert ugye hát fogyóban van a pénz, mert meg a kép, egyszerre a pénz is, meg a kép is. Tehát, és hát, hogy eredeti műalkotásokat venni, eredeti modern műveket venni a szabad piacon, hát mondjuk meg őszintén ez a korszak lezárul, csak tehát, mondjam, szóval, tulajdonképpen lehet még venni, de mondjuk, hogyha valaki arra vetemedik, hogy Monékat akar venni, meg Gogeneket nagy számban, meg hát, tudom is én, Maleviseket, hát akkor ez rosszul gondolja, mert ez nincsenek el, mert ez hajó elment. És tulajdonképpen itt az a kérdés, hogy hogyan lehet egyszerre megőrizni azt, amiről a Tamás beszélt, hogy ne 7% jöjjön be a múzeumba, hanem 30-40%. Ti jó helyzetben vagytok, mert a természettudományi múzeumok minden múzeum látogatónak a csillogó szemű örömteli napjai, mert hát engedd meg, én mulatni járok ezekbe a múzeumokba, de imádok itt lenni, de nem kell nagyon sokat tenni értem, mert minden szórakoztat engem. De és hát mondjuk meg őszintén, a családok is a természettudományi múzeumokban boldogabbak, hogy a természetrajziakban, mint a művésziekben, vagy Nohdasszú a Nemzeti Múzeumban, vagy a Szép Művészeti Múzeumban, mondanám, rémülten. És tulajdonképpen ez itt az én igazi nagy problémám, hogy hogyan lehet megőrizni egyszerre a gyűjteménynek a közgyűjteményi, felvilágosító jellegű 19. századi oktató, nevelő, didaktikus feladatát, és azzal, hogy eleget tegyünk annak a normarendszernek, hogy nem nyomott mediális körülmények között, hanem egy szabadpiaci kínálatban, hát mégse legyünk hasonlatosak a bizonyos értelemben a Disney World-ök Guggenheimizált változatához. Én itt be is fejezem, köszönöm figyelmüket.
Menjünk talán tovább ezen az úton a kulturális politika. Ennek a kettős kihívásnak, amit György Péter hozzászólása végén jelzett. Hogyan próbál megfelelni, nem is feltétlenül az aktuális kulturpolitikai vagy gazdasági lépésekre gondolok, hanem filozófiájában, gondolkodásában léteznek olyan ideák, olyan stratégiák, amelyekkel ezt hosszú távon el lehet érni, vagy legalábbis valamilyen egyensúlyt lehet teremteni a két irány között?
Kulturális politika az igazából nemrég fedezte fel magának újra a múzeumokat. Ebből a látogatási statisztikában is látszik, hogy kevéssé volt a közönség számára is érdekes, tehát visszaesett nagyon a látogatottság a múzeumoknak a rendszerváltás után, és valójában meg őszintén, ha megnézi az ember a kulturális politikákat a rendszerváltás után, igazi jelentős figyelem nem irányult a múzeumok felé. Az utóbbi néhány év pont, amit Tamás jelzett, hát olyan 2001-től fordult valami, úgy tűnik, hogy a kulturális kormányzatok felismerték, hogy itt van egy olyan terület, ami jelentős közönség érdeklődésre tarthat számot. Tehát volt egy hagyományos múzeum intézményfenntartó feladat, amit elegettett, sok egyéb kulturális intézményben feladott a múzeumokat egy valamilyen minimális szinten, tehát mondjuk jelentős múzeumokat bezárni nem kellett, mint egy más kulturális intézmény sem az országban, de különösebb stratégiai fejlesztés nem látszódott ezen a területen. Az utóbbi néhány évben kezdődött el, főleg a közönség hozzáférésének, jobb hozzáférésének az iniciálása, ösztönzése a múzeumok felé. Azonban azt még nem mondanám, hogy egybefüggő vagy konzisztens kulturális politika volna a múzeum ügy felé. Léteznek kezdeményezések, az ingyenes látogatás, az ingyenes utazás vidékről a gyermekeknek, a nagy kiállítások támogatása. Tehát valamilyen módon a kulturális politika elkezdett pénzt tenni ebbe, és ezt elkezdte visszaigazolni a közönség is. Ugye a nagy sikerek, a Monet kiállítás, a múzeumok éjszakája, vagy említhetném szintén képzőművészetében a Mennyász kiállítás a galériában, amelyik szintén rekord volt a maga nemében. Tehát megmutatta, hogy van rá közönség igény. Én azt gondolom, ez egy olyan folyamat kezdődött, ami az elkövető években növekedni fog. Tehát szerintem a közönség is egyre inkább újra fog érdeklődni, szerintem az a görbe elkezd fölfele ismét emelkedni, én úgy prognosztizálom, és a kulturális politika is több pénzt fog beletenni ebbe a rendszerbe.
Mi látszik ebből a gyakorló múzeum menedzsment oldaláról?
Hát engem meglepett a statisztika. Az igazság, hogy minden dicsekvés nélkül nálunk az elmúlt 4 évben 3-szor nagyobb lett a látogatottság. Engem némileg meglepett ez a statisztika, amit szerepelt, hogy ennyire zuhant a 90-es években a látogatottság. A 90-es években nálunk kizuhant. Nálunk egy a 4-5 éve ez emelkedik dinamikusan, most már 3-szor annyi, mint volt 4 évvel ezelőtt. Tehát itt van egy nagyon dinamikus változás, mindez még az Alfa program előtt, az ingyenesek előtt megindult. Még mindig nem lehet hallani és nem lehet érteni. Még egyszer elmondjam ugyanezt a nagyszerű mondatot, vagy...
Sem hallani, sem érteni nem lehet.
Aha, köszönöm szépen.
Nagyon rossz az akusztika, és próbáljon kicsit lassabban.
Jó. Tehát akkor... Azt voltam bátor megemlíteni, hogy minden dicsekvés nélkül a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban az elmúlt 4 évben meg 3-szorozódott a látogatottság. Tehát tulajdonképpen ez a hanyatlás, amit szerepelt a statisztikában, engem némileg meglepett, bár az igaz, hogy a 90-es években nálunk is meglehetősen alacsony volt a látogatóknak a száma. Én némileg élek a gyanúpörrel, hogy a 70-es, 80-as években ezek erősen föl voltak tupírozva, ezek a statisztikák. Hát 1 forint volt, meg 10 forint volt egy belépő, minden további nélkül le lehetett jelenteni 20-30-40 ezeres látogatottságot, tehát 10-20-szor annyit, amennyi a reális lehetett egy kisebb gyűjteménynél. Ettől függő támogatásnak ez a minden, és senki nem ellenőrizte. Na most mindazonáltal azért itt, én azt hiszem a fontos dolog az egész történetben az, hogy itt van egy nagyon markáns megújulása a magyar múzeumi szakmának. És ez a megújulás ez tulajdonképpen a 90-es évekkel, tehát a rendszerváltással vette volt kezdetét. És tulajdonképpen amit itt láttunk a Figyelmet a helyettes úrnak az előadásában, ez nem más, mint a nemzetközileg abszolút az élvonalba tartozó gondolatok a mai múzeológiáról. Tehát én azt hiszem, hogy ilyen értelemben nincs szégyenivalónk. Nyilván nem minden múzeumban látja a vezetés ennyire világosan, amit kell tenni, de nagyon sokban igen. Ebben az évben ugye átadták ezt az épületet, tavaly a Szent Imre-s konzern nyílt meg, aminek a főépülete, ami szintén van, még egészen korszerű dolgokat mutat be. Tehát itt van egy nagyon szép átalakulás. Ez talán elsősorban nem annyira a művészeti jellegű múzeumokat érintette, mint a szakmúzeumokat, az egyéb múzeumokat, mint a Duna Múzeum, az Orosz Történeti Múzeum, a vendéglátóipar és a többi. Tulajdonképpen az érdekesség szerintem inkább innen is fakad. Tehát a művészeti múzeumoknak a léte az nem kérdéses. Az emberek szeretnek szép képeket nézni, szeretnek szobrokat nézni. Az már kicsit abszurdabb, hogy valaki miért akar megnézni szép terítéket. Hogy valaki miért akar megnézni egy műtőt például. De ugye ez az érdeklődés is hál' Istennek adott, és azért ezt is lehet növelni. Na most a mi konkrét bajunk... És akkor visszatérek majd talán ezek az elvi kérdésekhez is. A mi konkrét bajunk például az, hogy nekünk a látogatóinknak az zöme az külföldi. Nálunk a 75-80% a külföldi. Ezt elég nehezen tudjuk föltornázni a magyaroknak az arányát, bár az is sikerül. Ugye ennek a lényege, hogy közoktatási programokat kell szerveznünk, és akkor ezzel lehet a magyar látogatókat igazán bevinnünk. Az alapgond az szerintem egy finanszírozási baj. Tehát ami az egész múzeumi szakmát érinti, és azt hiszem a dolg itt van elásva. Tehát itt a szellemi tőke, a célok, azok elég világosan meg vannak fogalmazva. A szakma, én azt hiszem, elég világosan látja, mit akar csinálni és hogyan, és viszonylag gyorsan ugyanarra a nívóra tudna emelkedni, mint mondjuk egy jó angol múzeum. Azért nagyon nagy szó, a világ legjobb múzeumnak egy nagy része az angol, vagy egy jó holland múzeum. A finanszírozás az elképesztő. Tehát ugye úgy kell elképzelniük, hogy egy múzeum esetében, mondjuk egy szakmúzeum esetében, a költségvetésnek egy 3 és olyan 8% közötti része az, amit szakmai kiadásra tudunk fordítani. az összes többet működési költség. Na most így nem lehet dolgozni. Tehát, tehát az a múzeumi hálózat, az a 800 múzeum, illetve egy múzeumi és kiállítóhely, ami létrejött a 60-as években, ez egy teljesen más típusú gazdasági rendszer körülmények között jött létre, arra volt megmintázva, arra lett kialakítva, és a rendszerváltás óta semmilyen kulturális kormányzat nem nézett ezzel szembe a dolog súlyához mérten, hogy itt egy abszolút rekonstrukcióra lenne szükség. Tehát egy olyan típusú rekonstrukcióra, mint ami volt a 19. századnak az elején, vagy végén, amikor megteremtődik, de mondjuk a 1960-as években, amikor átalakítják a magyar muzeológiának az intézményeit, és átgondolják, vagy újra gondolják a finanszírozását. Tehát én azt hiszem, ennyi pénzzel túl messzire nem fogunk jutni, sokkal messzebben nem fogunk jutni. Na most az a kérdés, hogy ez a szabadpiaci viszonyok között hogyan tudunk ugye megmaradni, és hogyan tudunk összekapcsolni mondjuk, nem csak a finanszírozás szempontjából persze, valamiféle, tehát egyszerre sokféle szintű tudást átadni. Tehát egyszerre tudunk átadni tudósoknak tudást, tudunk átadni egyetemistáknak, tudunk átadni mondjuk gimnazistáknak, tudunk átadni a széles nagy közönségnek. Ez szerintem ez napi szinten dől el mindenhol. Tehát erre itt tulajdonképpen elveket nem igen tudom megfogalmazni. Ez valóban egy-egy kiállításnak különféle szintjei vannak, különféle szinteken lehet elsajátítani. Arra kell törekedni, és mondjuk itt is erre törekszerepel máshol is, hogy az is föl tudja fogni a kiállításnak mondjuk egy vázát, akinek 8 általános iskolája van, és az, aki horribledictum mondjuk akadémikus, vagy aki a kérdésnek egy szakértője, ez a részletekben dől el. Ez gyakorlatilag egy technikai kiáltás, technikai rendezés, technikai kérdés. De persze, hogy erre nagyon nagy figyelmet kell fordítani, mert hogy az egésznek pont ezen a lényege, hogy ezeken a különféle szinteken is érdekes legyen a kiállítás. Jó, azt hiszem, részem megy ennyi.
Egy vidéki múzeum szemszögéből. Igen. Így néz ki, vagy másképp?
Teljesen másként szerintem. Én nem látom ilyen tragikusnak ezt a helyzetet. Én is ott kezdeném, hogy ugye tragikusan csökkent a látogatószám az országban, a múzeumokban. Ez abszolút egybeesett ugye azzal, hogy rengeteg ember elvesztette a munkáját, de azzal is egybeesett, hogy előbb 10, utána pedig 40 TV csatorna lett minden lakásban. És ugye az az ember, aki elvesztette a munkáját, a televízióját nem kapcsolta ki, mert az akkor se került semmibe, ugyanúgy, mint most. És ez azonnal egy olyan kulturális versenyt indított el abban a pillanatban, amikor a tévék folyamatosan amerikai filmeket kezdtek el sugározni, meg videoklipeket, meg mit tudom én micsodát, hogy ugye egy másodperc alatt elvesztette a versenyképességét az a kiállítás, ami abban az évben már 15 éves volt. A magyar kiállításoknak ma az átlag életkora úgy 20 év körül van, de lehet, hogy egy kicsit több, nem tudom pontosan, hát ez ma már abszolút versenyképtelen. Ugyanúgy, ahogyan az Egri csillagok című film, amit annak idején annyira csodáltunk, a mai gyerekek azon elalszanak, mert túl hosszúk rajta a snittek. Tehát nem nagyon értik a videoklipek világába a fiatalok azt, hogy miért kell ennyire lassan bonyolítani egy történetet. Tehát valamilyen módon hozzá kellett alakulni a közönséghez. Az emberek természetesen csak azt csinálják abból, ami rossz, amit muszáj. Utazni muszáj, ezért utaznak az emberek a MÁV-nak a rettenetesen lerohadt vonatain, amelyiken fel vannak szabdalva az ülések, és iszonyú ragacsos kosz van. De hogyha egy vonalon bevezetik a szuper Siemens vonatokat, akkor az emberek inkább várnak egy későbbi vonatot, csak azzal menjenek el, ne pedig a szutykossal. Ugyanígy vagyunk a múzeumokban is, hogyha van egy jó teljesítmény, akkor oda elmennek már az emberek. Ugye a Szépművészeti Múzeumnak arra a kiállítására, amelyiken kiváló művek voltak is, nagyon jól megcsináltak, de a Medgyászki, vagy bár vannak ilyen kiállítások, arra tódul a nép, és szívesen adja a pénzét, és az idejét, aminek a nagy részét sorbanállással tölti. Ugye, mert 4-5 órát áll sorba, és utána mondjuk egy óra alatt megnézi a kiállítást. Tehát nem igazán hatékony az idő felhasználás, hogyha úgy veszi. Tehát a jó teljesítményt értékeli a közönség. Na most itt jön ugye a pénz. De hát ugye be is kell csalogatni a közönséget a múzeumba, és hogyha ezt a közönség nyelvén tesszük meg, akkor esélyünk van. Ugye a web, tehát a múzeumoknak a nyilvánossága, az internetet, ha ezt úgy használja ki egy múzeum, hogy nem csak tudományosan és
félig meddig rosszul és rosszul csinált fényképekkel próbálja megmutatni, hogy neki milyen kincsek vannak a házban, ha ezt nem így teszi, hanem esetleg mondjuk játékosan teszi, mint ahogy egyébként a mi múzeumunk teszi, és ez itt a reklámhelye volt, akkor lehet, hogy eljönnek majd a múzeumban, megnézik az összes többit, és jó, akkor ott tényleg lehet játszani, ismerkedni, kézbe fogni, és már ott is vannak az emberek. És ez átvezet oda most megint a pénz kérdéséhez. Hát azt gondolom, hogy azt nem lehet mondani, hogy nincsen pénz, mert van pénz, hiszen látjuk, ez itt megépült. És ez nem azért épült itt meg, mert ennek az intézmény vezetésének olyan nagyon jó dörgölözési pontjai vannak a pénzügyminisztériumhoz, vagy a kulturális kormányzathoz, vagy az uralkodó pártokhoz, nem azért, hanem azért, mert olyan projektet alakított, olyan tervet tettek le az asztalra, amit nem tudtak visszautasítani. Tehát odáig el kell jutni. Tehát az nem, ma már nem megy, hogy azt mondjuk, hogy majd akkor fogunk jó terveket csinálni, hogyha majd pénzt is adnak. Nem, előtte kell megcsinálni a jó terveket, lehet, hogy a harmadik valósul csak meg, de anélkül nem lesz pénz.
Köszönöm. Vásárhelyi Tamás eredeti prezentációjához több irányból hallottunk most adalékokat. Ennek a fényében hogy látod azt az alapproblémát, amelyet később György Péter is exponált? Van egy megváltozott környezet, van egy eredeti múzeumi funkció, amely átalakul, folyamatosan átalakul, és ebben a térben mennyire tud esemény lenni a medializálódott környezetben, mennyire tud hír lenni, esemény lenni, ilyen értelemben közönséget elérni egy múzeum? Melyek azok az eszközök, amelyeket be tudtok vetni? Akár marketing eszközöket, akár imázsépítési eszközöket, akár olyan típusú kezdeményezéseket, amelyek ezt az oktatási jelleget, ezt a tudásátadási jelleget olyan erővel hozzák be a múzeumba és a múzeum környékére, hogy ne lehessen kikerülni a múzeumot. Az ne egy plusz feladat legyen az iskolák számára, hogy na eljöttünk a múzeumba is, hogy nem tudja megkerülni, be kell ide jönnie.
Hát erre van egy nagyon egyszerű válasz. Valahogy el kell érni, hogy a minden tudás egyeteme oda menjen a múzeumban. És valóban el kell érni, hogy nem csak a Minden Tudás Egyetem, hanem más események menjenek a múzeumba. Hogy a múzeum ne csak egy kiállító hely legyen, ahol a saját elképzelése szerint a saját anyagára épülve bemutat valamit a közönségnek, hanem figyeljen oda arra, hogy a közönség mit akar látni. Legyen párbeszéd a múzeum és a közönség között, legyen párbeszéd a múzeum és a közoktatás között. És akkor, hogyha párbeszéd tényleg két oldalú, tehát a múzeum ezt meghallja, és erre hajlandó reagálni, akkor biztos, hogy tud majd olyan kiállítást csinálni, vagy olyan programot, ami vonzóbb. Nagyon sok olyan társadalmi szervezet van, amelyiknek a tevékenysége valamilyen múzeumnak a múzeum működésével határterületi. Nagyon jó példa lehet például a Szépművészeti Múzeum, amelyiknek van egy baráti köre, és a baráti kör látja el a Szépművészeti Múzeumban a múzeumpedagógiai tevékenységeknek egy nagy részét. Hihetetlen fontos, nagy fizetőképességű, és nagyon fontos, tehát, hogy mondjam, rangjában is fontos csoportosulást tart a múzeum körül ez a baráti kör, ami nem a múzeumnak a része, a múzeum mellett létezik, sőt, bizonyos értelemben függetlenül a múzeumtól. Tehát a társadalmi kapcsolatokat biztosan ápolni kell, és kétoldalúvá kell tenni. Az emlegetett Manchesteri Múzeum, Manchester városában működő 61 néhány olyan közösséggel van munkakapcsolatban, amelyek közösségek ki tudták azt mondani, hogy ők léteznek, és nekik van képviselőjük. Tehát van egy ilyen társadalmi tanácsféle Manchesterben, a múzeum körül, és akkor mondjuk a pakisztániak, a mozgássérültek, a hajléktalanok, akkor bárki azt mondta, hogy neki van egy képviselője, akit ebbe a tanácsba elküld, akkor ezeket a személyeket ők rendszeresen meghívják például akkor, amikor a kiállítási stratégiát készítik, amikor egy mondjuk a kisebbségekről szóló kiállítást terveznek, és meghallgatják, hogy mit tudnak ők erről, mit akarnak ők látni a múzeumban, érdekli őket, vagy dühíti őket, kifejezetten provokatív lesz a dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy válasz, és most abban vagyom, mert érzékelem, hogy...
Nem, a Péter szeretne ez.
Ez nem olyan fontos, de...
Kicsit hangos.
Amikor te elkezdted, és az nem volt, hogy értem, de a Nemzeti Múzeum az egy közművelődési egylet volt. Lett volna egyébként, és a 19. századi, mondjuk így, Németországban és Angliában egyébként múzeumi és nem csak múzeumi egyletek százai és ezrei működtek. Tehát az a kellemetlen hírem van, hogy a polgári tevékenységnek meg annyi lokális, helyi formája között az egyik volt a múzeum csinálása, ápolása, együttműködése vele, és Manchesterben találsz 61 olyan egyesületet a mai napig, amelyik, ha pakisztáni, ha nem, ha tegnap érkezett, akkor is úgy érzi, hogy ő neki el kell mennie, és képviseltetnie kell magát a múzeumban. Most a Nemzeti Múzeum egész története, nem akarnék ebben elmerülni, azt ennek az egylet körnek a hiányát mutatja egyébként. Mindig az, hogy van egy nagy központi akarat, és teljesen mindegy, hogy a József Nádori, vagy az akárki, amelyik akarja, hogy legyen egy múzeum, és hiányzik közülött egyébként az a, hát ahogyan te mondtad, baráti kör, amelyik, hát ha tetszik, hanem visszamegy a magyar polgárság hiányára, amelyik, hát amelyik nem a kabos, érted? Amelyik azt mondja, hogy hányra kérem a fürdőt, hát kedden. Érted? Tehát a magyar új gazdagok, azok le vannak ábrázolva, hogy ilyen durván fejezem ki magam a Jancsó Miklósnak abban a jelenetében, amikor ez a két színész ugye át kell a Lánchídon fönt, és azt mondja az egyik a másik, de már nem lesz, hogy a kapa a pepérnek, hogy fordítva, csak csúnya szavak vannak, amiket most nem mondok, hogy én mondtam ennek a sok baromnak, hogy én megveszem ezt a Nemzeti Galériát, tehát igazán nincs ott semmi, kiültetünk egy-két falat, csinálunk amerikai konyhát, az Isten se érti, miért nem adták el. És ez tényleg tiszta beszéd, hát ezt gondolják erről a dologról, tehát én azt gondolom ma már, hogy a magyar múzeumügynek azt segít, ha a magyar elit egyszer majd úgy fogja érezni, hogy a vadászaton, a nőkkel való méltatlan bánásmódon, ért a prostitúció és a magyar elit közötti számomra gyűlöletes viszonyon, a korrupción és a rabláson túl megérkeztek oda, hogy múzeumba kell menni. Tehát, hogy ő nekik oda kell a nevüket iratni, bocsánat.
Hadd kérdezzek valamit, ennek két iránya van. A mai magyar múzeum, ugye a magyar múzeumi elit képes arra, hogy ilyen ajánlatot tegyen az elit, ennek a magyar elitnek, a közönség elitnek és a fenntartó elitnek? A kérdésnek ez az egyik része. A másik része, hogyan látjátok, hogy ennek az elitnek, a ma már valahol tartó, meg majd biztos változó elitnek, és én itt azért nem is a gazdasági elitet említeném elsősorban, hanem a hívjuk így média értelmiséget, tehát amely valamilyen módon a közönség érdeklődését befolyásolja, az ő mozgásukban vannak-e olyan pontok, amelyekre rá lehet repülni, elnézést a szóért, rá tud repülni a magyar múzeum elit, és ezt az ajánlatát, ha meg tudja tenni, hatékonyan oda tudja rakni az asztalára, hogy amennyire divat kezd lenni mondjuk golfklubba járni, vagy mit tudom én hova, legyen olyan divat múzeumba járni. Tehát ez az ajánlat, tevő képességetek megvan-e, mint múzeumi embereknek?
Különféle szintekről beszélünk, tehát én nem tudom, hogy a magyar média elit az hány tagot számlál, arról sincsenek igazán sejtéseim, hogy... Jó, világos, csak hogy gondold bele, hogy ha arra törekednénk, hogy a leggazdagabb magyarokat nyerjük meg, hogy jönnek múzeumba, akkor kongolnának a termek az ürességtől. Tehát nincsenek olyan sokan. Hogyha a média érdemességet akarnak, akkor megint kongolnának a termek, ugyanis amiről mi beszélünk, az a lakosságnak egy 10-20-30%-a, tehát 1-2-3 millió ember. Na most nyilván, hogy ez a média értelmiség valamilyen módon befolyásolni tudja ezeknek a gondolkodását, és ez egy borzasztó előnyös dolog lehet, de a másik részlet egy gazdasági elitnek, tehát hogy vadászat, vagy golf helyett múzeumba járul, ennek nagyon örülök, ha jön, de nem sorsdöntő. Tehát arra nem nagyon számítok, hogy a nagyon gazdag magyarok azok őrületes mennyiségben elkezdenek adakozni a múzeumok számára. Gyorsan hozzá kell tenni, hogy ez a magyar polgársággal szembeni kritika az nem teljesen korrekt, mert a Magyar Nemzeti Múzeumnak a gyűjteménye úgy jöttek létre, hogy kvázi a magyar polgárság, akit persze arisztokráciának nevezünk, vagy nemességnek nevezünk, nem mondjuk a tehetős és független társaság, az adományoz. Hát a könyvtár úgy jön létre, a képtár úgy jön létre. Persze, tehát itt van mögötte nagyon komoly társadalmi mozgás a kezdettől fogva, ez meg is marad. Jelen pillanatban ugye a társadalmi mozgás marad, magyar az adományoknak a esete, azért ez nyilván a lakosságnak a szegény mi volt a miatt, ez nem túl valószínű. De nem is az a célunk. Ugye a célunk az lenne, hát minket végenben az adófizetők tartanak el. Tehát ilyen ütemben nincsen gond, azzal van a gond, hogy milyen mértékben tudnak eltartani. A célunk pusztán annyi, hogy növeljük a látogatottságunkat, és olyan típusú képzési formákat kínáljunk föl, vagy művelési formákat, amelyek mások, mint az eddigiek. Tehát nem merevek, nem bezártak, szabadon mozgathatók, és mindenki számára érdekesek. Tehát, igen, bocsánat.
Igen, Laci Pális.
Tehát azt gondolom, hogy itt az, hogy a látogatószám visszaesett, hogy a múzeum így az valójában mennyire aktív abban, hogy elérje azt az európai színvonalat, amitől sokkal több látogató, sokkal nagyobb, több támogató és egyéb várható. Szóval ez ugye egy, azért vagyunk meg őszintén, ez még mindig egy szegény ország, és a szegény országnak egy szegényen finanszírozott terület ez a múzeumügy. Az elemi élménye lehet egy embernek, aki elmegy egy vidéki múzeumba, hogy esetleg, mikor nem valami megnyitóra megy, hanem egyébként hétköznap, hogy egymaga ballag, és a néni utána zárja le a lámpákat, megy utána, mert ugye ezzel is takarékoskodni kell, ez az egyik. A másik meg, azért vagyunk meg őszintén, túl sok látogató azért csak munkát és zavart is okoz. Tehát nem föltétlen, az Angliát hoztuk föl példának, ugye az egyetlen például ingyenesek a nagyállami múzeumok Európában, ugye onnét vettük a mi mintánkat. Az a kis különbség azért van, hogy ott az állam egy olyan 3 éves szerződést köt az összes ingyenesen látogatható múzeummal, amelyben pontosan meghatározója a támogatásért fejébe, annak a múzeumnak mit kell teljesítenie. Mekkora látogatószám, mennyi legyen ebbe a gyerek és a fiatal, mekkora weblap látogatottságot, mennyi vidéki kiállítást kell teljesíteni, mennyi handicapest kell neki fogadnia, és mennyit a mekkora kell a helyi közösséggel, milyen intenzív kapcsolatot kell ápolnia. Tehát magyarul a közösségi elvárásokat a múzeum felé azért a pénzért, amit kap cserébe, ami persze nem kevés, közvetíti. Nálunk ilyen nincs, az állam nem ad pénzt, vagy nem ad túl sok pénzt, de nem is követel túl sokat érte. A rendszerváltásnak ugye volt egy olyan hozadéka, hogy mintha minden rövid pórázon volt tartva a rendszerváltását, az összes intézmény. Annak az emlékeit mindenki nagyjából tudja. 90-ben az volt az elv, hogy adjuk meg, mondjuk az intézményrendszerben az úgynevezett intézményi önállóság volt a nagy szó. Ez azt jelenti, hogy senki nem mondjon meg semmit, hogy mi történik az intézményben, a mindenkor kinevezett vezető felel érte, és időről időre, ha csak valami nagy gebasz nem történik, akkor 4 évente vagy meghosszabbítják, vagy leváltják, de egyébként az történik, amit az a kis közösség a vezetőjével együtt gondol. És nem, azt gondolom, hogy nem csak a Magyar Múzeumügyben, ez az egész magyar intézményrendszer igaz, akár a kulturális intézményrendszer egészére, a teljesítményeknek nem volt sem fenntartói közösségi elvárás, sem pedig különösebb piaci nyomás nem volt, a nyerhető bevételek nagyon kicsik voltak, nagyon nem inspirálja, hát hogy most azért a piacon a magyar múzeumok a bevételeiknek 10%-a alatti összeget szerzik meg. Tehát, hogy most sokkal több látogatót fogadni, kevesebbet, több vele a gond. Tehát, hogy azt gondolom, valós kérdés ma a Magyar Múzeumügyben, az egyedi teljesítményeken túl, és hogy erre a Magyar Múzeumügynek el kell kezdeni beszélgetni egymással, az biztos, hogy vajon mik azok az ösztönzők, amitől ez dinamikusabb, a látogató felé jobban fordul lesz, amitől egyáltalán például egy karrierpálya lehet egy múzeum. Vajon mi vonza oda a fiatalokat? Tehát mitől lesz ez a jelenlegi fizetésekkel, a jelenlegi karrier lehetőségekkel, mitől lesz ez érdekes a fiatalok számára? Sok gyakornok van, félig meddig majdnem ingyenesen, akik egy ideig ezt csinálják lelkesedésből, az előbb-utóbb az alá fog hagyni. Tehát amíg a Magyar Múzeumügy nem fogja adaptálni azokat az erőket, amelyek képesek új energiával megtölteni, amíg nem lesz elvárás a közösség felől, pontosan megfogalmazni, mit várnak el a Magyar Múzeumügytől, és ezért mellesen mit adnak cserébe, addig nem lesz olyan egyszerű, egyéni teljesítmények lesznek, egyéni kiugrások lehetségesek, de összességben ez a 800 múzeumban a magyar közönség nem fogja különösebben érzékelni, hogy túl sok minden történt.
Tehát ez a múzeumi elit, és akkor még mielőtt a közönségnek átadnánk a szót, hadd provokáljak még egy kicsit. Azt értettem abból, amit államtitkár úr mondott, hogy itt azért a múzeum elit, a múzeum menedzsment elit nem végzett el egy munkát, tehát ez a szembenézés, ez a beszélgetés nem történt még meg kellő mértékben, tehát nem világosak a követelmények, nem csak abban az értelemben nem világosak, hogy hogyan tud 3 mágnással többet meggyőzni arról, hogy szponzoráljon, mert azt gondolom, nem ezt kell elérni. Tehát amikor én azt mondom, hogy ajánlatot kell megfogalmazni, az annyit jelent, lefordítva egy másik nyelvre, hogy a múzeumot úgy felmutatni, mint ami egy értékes társadalmi intézmény. Nem egy kipipálandó, mert van múzeum, meg van levéltár, meg van könyvtár, meg ruhatár, meg mindezek vannak, köztük egy a múzeum, hanem a múzeum egy társadalmi, fontos társadalmi intézmény, egy kulturális fenomén, hogy erre képes-e a Magyar Múzeumügy akár globálisan, akár mondjuk Esztergomban. Tehát az esztergomi elittel el tudja fogadtatni az esztergomi múzeum, hogy ő egy olyan intézmény, amely intézmény képes arra, hogy ennek a városnak adjon valamit. És a város büszke legyen rá.
Hát igen. Az első kérdés ugye az, hogy mi van az elittel.
Tehát ha mi az elitre várunk, azt nem éljük túl, az egészen biztos. Igen, mert most az eredeti tőkefelhalmozás ideje van, előbb fognak adni az egészségügyre, és csak később a kultúrára, mert mindenkinek a szülei, a gyereke beteg lesz, aztán maga is öregszik, és akkor az fontosabb. Ez teljesen természetes dolog, de a Forsyth szakából tudjuk, hogy ott is talán a harmadik generáció kezdett már ilyesmikkel foglalkozni, akkor kaptak nemességet, satsat. Tehát ez egy ilyen folyamat, hogy ez később van. A döntéshozókat kell meggyőzni arról, hogy mondjuk egy vidéki múzeumban, mi ugye állami fenntartású intézmény vagyunk Esztergomban, de ez egy más kérdés. Az önkormányzati múzeumok, amelyikek egy helyi közösségtől függnek, őnek itt teljesen természetes módon elemi érdekük az, hogy a saját döntéshozóikat győzzék meg arról, hogy az ő létük, az ő munkájuk nagyon fontos saját maguknak, annak a közösségnek. Ebből a szempontból nagyon-nagyon jó az informatikai fejlesztés, amit a tárca, az informatikai tárcával együtt, és úgy egyáltalán elkezdtek. Nagyon-nagyon sok pénz került ebbe, és reméljük, hogy jó lesz az eredménye is talán. Tehát, mert hogyha a gyerekek, a döntéshozónak a gyerekei, az unokái, mert ugye ott ülnek a bácsikák az önkormányzatnak a képviselőtestületében, hogyha a gyerek az iskolába fel tudja használni a múzeumnak az internetről letölthető képeit egy kis előadáshoz, vagy mit tudom én micsodához, és azzal ő eredményt ér el a saját közösségében, abból valamilyen módon kitűnik, vagy egyáltalán jó lesz attól, akkor az el fogja mondani a papának, vagy a nagypapának, és akkor az ember mindjárt egészen másként áll egy döntési helyzet elé, mint amikor nem tud arról az intézményről semmit. Hogyha akkor hozza meg azt a döntést, hogy azt a kulturális intézményt, azt a múzeumot el kell lehetetleníteni, akkor ő néz majd szembe az unokájával, hogy bizony annak a web hozzáférési költségét szüntette meg, amelyikről a gyerek szedte le a jó adatokat. Tehát ezt a helyzetet, de hát ez az intézményeken múlik elsősorban.
Laci?
Azt gondolom, hogy akkor nyeri vissza majd a presztízsét a múzeum, hogyha az alapvető feladatát újra gondolja és újra vállalja. A múzeum dolga, ez a társadalmi emlékezetnek a elsőleges helyszíne. Tehát ez egyik legkitüntetebb helyszíne a közösségi emlékezetnek. Nem véletlen ugye, hogyha valaki meg akarja Nyugat-Európában örökölteni a nevét, akkor nem véletlenül múzeumot támogat. Tehát ugye azt a helyet, amelyik eminens helye az emlékezetnek. Tehát hogyha az ő neve ott van kint a aranybetűkkel a falon bevésve, mint hogy a British-ben is ott vannak a támogatók ugye idők kezdetétől, az hogy mondjam, az öröklétnek adatik meg. Ha ezt a presztist, tehát ezt a presztist újra viszonyik helyben is a múzeumok, ugyanilyen helyi közösségnek az emlékezetét jelentik a kis tájtörténeti múzeumok, akkor ezt újra vissza lehet szedni a támogatókat, tehát a nagypolgári támogatókat. A másik pedig nyilván az, hogy meg kell találni azt a nyelvet, ugye ezt az emlékezet csak akkor működik, ha át tudja adni. Ez a másik funkció, mert akkor tudja az emlékezetet, ezt a közösségi emlékezetet átadni meg, és mitől fogja megtanulni a mostani nyelvet. Azok a kollégáknak a többsége, aki ma múzeumban dolgozik, a legnagyobb tisztesség mellett is egy más nyelven beszél. A legfontosabb, hogy hogyan tudjuk azt majd elérni, hogy megtanuljuk azt a nyelvet, amit a 21. század elején szól, és ezen kell meg elérni a saját közönségét. Itt próbálkozik mindenki mindenféle eszközzel, de én ezt adom a legfontosabbnak, hogy ezt a nyelvet megtaláljuk.